A mentorok igenis fontos szerepet játszanak az életünkben, így volt ez Gyémánt Bálint életében is, aki az ország egyik legjobb jazzgitárosává vált, Gyelmis Szilvia és Győri István gitártanároknak köszönhetően. Hogy a kezdetben autodidakta módon tanult gitárosból, hogyan vált a mai jazz meghatározó alakjává Gyémánt Bálint, az hamarosan kiderül a mentorból. Tartsatok velünk a következő nagyjából egy órában.
Következik a mentor. Add tovább.
A mentor mai vendége, ahogy már említettem, Gyémánt Bálint, Magyarország egyik legismertebb jazzgitárosa.
Ó, te jó, köszönöm a felvezetést, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, szervusz. Bálint.
Szia, Bálint. Igen, itt a stúdióban már vicceskedtünk is, hiszen itt a sarokban egyébként láttunk is egy gitárt, említetted fél mondatban, hogy otthon megtiltották, hogy több gitárt vigyél haza.
Igen,
egész gyűjteményed
van? Rá szoktam kérdezni, hogy eladó-e a hangszer, és ugye egyből említette a gazdája, hogy van az a pénz, de tulajdonképpen a feleségem már nem enged több hangszert hazavinni, úgyhogy nekünk már telt ház van gitárokból. Igen, van egy pár hangszerem, de mindegyikre nagyon nagy szükség van.
Gyerekkorodban is már az első volt a gitár, vagy azért másfelé is kacsingattál?
Ez érdekes, nekem maga a hangszer az óriási szerelem. Uh-huh. A mai napig a zenében is nagyon fontos inspiráció, különben ezért is van többfajta hangszer, mert egyszerűen mást szeretne az ember játszani az egyiken, mint a másikon, és hogy nekem ezért is tulajdonképpen fontos munkaeszköz, és hogy legyen belőle több is. Úgyhogy a kérdésedre röviden válaszolva, igen, a gitár volt a nagy szerelem mindig.
Hosszú idő volt, mire megtanultad, hogy melyik gitárhoz, melyik stílus, vagy melyik dal az, ami úgy igazán...
Azt szerintem a hangszer inkább adja, uh-huh. Tehát hogy ezt nem is a játékosnak kell megtanulnia a hangszertől, hanem inkább azt kell megtanulni, hogy hogyan kell megszólaltatni azt a fajta hangszert. Most például mondjuk egy nylon húros hangszer, az mindig egy kicsit romantikusabb hangzás, míg mondjuk egy tömörtestű elektromos gitár, egy rockgitár, meg megint csak másra ad lehetőséget a játékostól, de igazából a hangszer az akármekkora szerelem is, az mindig csak egy kifejezési eszköz. A hangszer az egy eszköz, ami arra szolgál, hogy lehetőség szerint a játékosban rejlő zenét auditív formában is megmutassa a hallgatónak.
Mi volt az az első pillanat az életedben, amikor szeretted volna ezt a benned lévő világot kifejezni, és rátaláltál a zenére?
Nyilván mindenki, aki színpadra áll, annak ott már valami nincs rendben, tehát hogy már alapvetően valami probléma biztos, hogy van, de én azt gondolom, hogy engem egy picit kevésbé vezérelt az egóm, tehát nem az volt az érdekes, hogy én színpadon álljak és megmutassam magam. Nyilván ez egy elengedhetetlen része, hazugság lenne azt mondani, hogy ez abszolút nem érdekel, mert akkor miért áll az ember színpadra, hogyha ez nem fontos számára, vagy nem fontos az, hogy ezt valaki hallgatja. Én mondjuk a jazz műfajában tevékenykedek, a hallgató, hogyha találkozhatott a nevemmel, elsősorban a Harcsa Veronikával közös formációink nyomán merülhetett föl a nevem, illetve van saját általam vezetett trió, a Gyémánt Bálint trió. Mi azok a fajta zenészek vagyunk, akik nem úgy gyártjuk a tartalmat, hogy tudjuk, hogy na, ez kinek fog pontosan tetszeni, kit akarok ezzel olyan szempontból megcélozni, megvenni, és én inkább a saját történeteimet próbálom idézőjelbe véve megénekelni a zenében, de ne aggódjon, senki, nem énekelek, csak gitározom. Viszont annyira különleges ez a műfaj, hogy olyan hallgatói vannak, olyan nyitott fülű, nyitott szívű emberek, akik egyszerűen kíváncsiak a saját történeteinkre, és ha minden jó megy, akkor, és normális világ van, nem úgy, mint most, akkor erre van lehetőség egy koncerten, ezek az emberek tudnak találkozni egymással.
Múlt héten arról beszélgettünk a mentorban többek között, hogy az underground műfaj egy picit, mint hogyha időről időre frissíteni a popzenét, és gyakorlatilag megtermékenyíteni a popzenét, és lehet azt mondani a jazzre is, hogy egy picit szintén az improvizáció által ezt a szerepet betölti?
Ez nagyon érdekes gondolat, és szerintem nagyon is igaz. A jazz zene szerintem azért különleges, és számomra azért a legizgalmasabb műfaj, mert a jazz zene, amire tényleg minden hatással van, és minden hatással lehet. Nyilván a jazz műfaján belül is vannak hagyományőrzőbb stílusok, de azt gondolom, hogy a jazz az édesapja és az édesanyja a hip-hopnak. A rengeteg olyan műfaj van, ami ebből jött létre, és ide utána visszatalál. És számomra ez az, amitől leginkább a jelen művészete a jazz. Azért nagyon különleges ez, mert a jelenre reflektál a jazz zene, és attól, hogy van benne rap, attól még az lehet jazz, attól, hogy van benne népzene, vagy bármilyen egyéb utalás, attól még lehet jazz. A jazz az szerintem sokkal inkább egy mentalitás, sokkal inkább egy hozzáállás, egy attitűd, mint hogy egy behatárolható zenei műfaj lenne.
Viszont ez egy olyan műfaj, ahol nem mindig jelenik meg mondjuk az ének. Uh-huh. Ennek ellenére viszont van üzenete, és ha jól tudom, a te általad írt daloknak is üzenete van. Hogyan tudja ezeket közvetíteni a jazz?
A dalszöveg az egy nagyon nagy segítség a hallgatónak. Az emberi hang egy nagyon nagy segítség a hallgatónak. Viszont a Vivaldi 4 évszakban nincsen szöveg. Senki nem súgja a füledbe, hogy tavasz, tavasz, tavasz. Az emberek mégis hallják az elolvadó jégcsapokat és a csicsergő madarakat, és szinte hallják, ahogy kinyílnak a virágok a zenében. A jazz is ilyen. Számomra, amint mondtam, fontos a közönség, és nem abban az értelemben, hogy azon töröm a fejemet, hogy mit csináljak ahhoz, hogy boldoggá tegyek annyi embert, hanem fontos az, hogy van egyfajta üzenetem, van egyfajta sztorim, és azt szeretném elmondani a zenén belül, és arra viszont nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy hogyan mondom ezt el, és aki már járt koncerten bármelyik formációval, az tudja, hogy szeretek beszélni, és nem azért, mert szeretem hallani a hangom, hanem pont az a célom, hogy egy kicsit közelebb hozzam az emberekhez az instrumentális zenét is, és pont azáltal, hogyha elmesélem, hogy ez a történet abból a bosszúságból származik, ahogyan az internetet bekötötték nálunk, akkor teljesen más attitűddel hallgatják az emberek, és ez nagyon fontos, hogy nem az internet bekötés a lényeg. Nem kell pontosan megértsük a versekből sem, hogy mire gondol a költő, ez egyáltalán nem fontos, viszont fontos, hogy tudjon kapcsolódni az ember a zenéhez, hogy legyen valamiféle személyes szál, és hogyha bármilyen kapaszkodót adok a hallgatónak, abban a pillanatban már máshogyan közelít a zenéhez, máshogyan hallgatja a zenét.
Mentor. Add tovább.
Az egyik dal, amit meghallgattam most tőletek nemrégiben, az Indigo. Ennek mi a története?
Fú, hát ez egy roppant személyes dolog. Megmondom őszintén, hogy Indigo az én feleségem. Egészen konkrétan, és szoktam is mondani, hogy régebben ez egy szép, melankolikus ballada volt, ma már sokkal-sokkal gyorsabban játszunk, és sokkal zaklatottabb, ahogy a dinamikája megváltozik egy emberi kapcsolatnak abszolút pozitív irányba, ahogyan lesz egy járásból házasság, úgyhogy az Indigo az nekem egy nagyon személyes történet, és 2017-ben jelent meg az első olyan lemez, ami kizárólag az én nevem alatt a saját akkori triommal, Csizi Lászlóval és Fónai Tiborral vettük fel, és ez azért különleges lemez, egyrészt a BMC-nél, a Budapest Music Center gondozásában jelent meg, másrésztről pedig egy Shai Maestro nevű izraeli zongorista zseni volt a vendégünk ezen a lemezen, és nekem annyira fontos ez a dal, hogy két verzióban is felvettem, és felvettem egyszer a már említett zongoristával, illetve trióban és akusztikus gitárral, tehát hogy nekem ez egy fontos dal, tulajdonképpen egy elmaradhatatlan része a triós repertoárnak.
Több olyan dalotok is, vagy dalod is van, ami esetleg megjárta ugyanezt az utat, hogy egy balladából, egy könnyed dalból lett aztán valami teljesen más? Vagy abszolút. Amikor elkezdesz dalt írni, akkor van, hogy így átalakulnak a dolgok?
Abszolút, meg valahol ez szerintem maga a zeneírás, illetve a zenejátszás, az valahol egyfajta terápia, és amikor egy történetet, és most nyilván ez egy lehet nagyon tágan is fogalmazni, hogy miről szól egy dal nekem, vagy mi az az élmény, vagy emlék, amiből én azt írom. Annak az eljátszása és újraélése és újrajátszása az egyfajta terápia is, és így módon formálódik is, tehát hogy nagyon, nagyon sokszor van olyan, hogy változik a zene, más dinamikával, máshogyan játsszuk el, de azt hiszem, hogy az úgynevezett jazz attitűdhöz vagy hozzáállás, ez nagyon is passzol, nagyon is hozzáillik, hogy arra próbálok fókuszálni, hogy a jelenben vagyok, a jelenben élek, és most mit érzek, most mit gondolok ugyanarról a sztoriról, és azok az emberek, akik járnak koncertre, pont azt is igazán szeretik olyan időkben, amikor lehet járni koncertekre, hogy ez mindig egy kicsit más. Ez az, amiért érdemes újra meg újra elmenni egy jazz koncertre, mert nem kopi C, kopi V-vel újra meghallgathatom azt, amit hallok a lemezen, vagy amit hallottam az előző koncerten is, hanem egy teljesen új verzióját hallhatom, újra élhetem az egész történetet.
Uh-huh. akkor ezek szerint nagyon fontos számodra az, hogy valóban találkozhass a közönséggel.
Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez nem így van, és azt hiszem, hogy az élő zene nem attól élő, mert élő emberek játsszák, mert a zenét mindig élő emberek játsszák, hogyha egy 70 évvel ezelőtt felvett vinilen, akkor is. De amiért szerintem különleges, az a közönség, és a közönség energiája az, amit ad a zenésznek valójában a hallgató, az az energia, ami visszatükröződik, és szerintem, amikor rádöbben erre a hallgató, akkor nagyon élvezi azt, hogy itt tényleg ez most történik, ez a pillanatnak a műve, és ezt vagy itt vagyok, és most ezt megélem együtt a teremben ülő többi emberrel, vagy örökre elvész. Ez ennek az egésznek az egyik legnagyobb szépsége, és ez az élő zenének a talán a legfőbb varázsa.
Téged mi indított el a zenei pályán még annó? Volt szintén egy ilyen meghatározó zenei élményed, vagy otthonról hoztad?
Volt. Nálam nem volt zenész a családban, nagyon sok zenei érdeklődésű ember volt. Édesapám is mindig imádta, illetve a mai napig imádja a zenét, illetve édesanyám a rádió gyermekkórusában énekelt, tehát hogy mindenki valamilyen formában kötődött a zenéhez, illetve az én anyai nagyapám állítólag fantasztikus harmonika játékos volt, én sajnos nem találkozhattam vele soha, ezért nem hallhattam őt játszani, de a zene által úgymond érintett volt a család mindig is. Én viszonylag későn kezdtem el gitározni, ami azt mondta, hogy ilyen 13 éves koromban, amire mondhatja azt a hallgató, hogy ez miért lenne késő, de valójában professzionális pályára készülő emberként a 13 éves kor az sok esetben az már majdnem, hogy késő. Nyilván a zene az mindenki, és a zenével mindig is lehet, és mindig is érdemes foglalkozni, de azt nézem, hogy én klasszikus zongora művész szeretnék lenni, és én szeretnék a Zeneművészeti Egyetemen klasszikus zongora művész diplomát szerezni, és 13 évesen kapok észbe, az már egyszerűen késő. Mert hogy vannak 13 évesen már olyan emberek, akik több mint a fél életüket úgy élték le, hogy közben zongorán játszottak már. Tehát, hogy, és az szinte már egy beoszthatatlan hátrány. Azt is gondolom, hogy talán, hogyha klasszikus, professzionális klasszikus zenész szerettem volna lenni, szorgalom és tehetség ide vagy oda, lehet, hogy már arra sem, már ahhoz is késő lett volna. A jazz viszont azért különleges, mert sokkal inkább az előadóról szól, sokkal inkább az egyéniségről szól. Itt egy picit más skillek kerülnek előtérbe, nyilván attól még nagyon komoly munkáról és nagyon komoly professzionális életútról van szó, még az ember odáig eljut. Nekem is az érettségi után 2 év nagyon komoly rákészülés volt, hogy felvegyenek a Zeneművészeti Egyetemre.
Igen, de akkor 13 évesen eldöntötted, hogy te professzionális zenész szeretnél lenni?
Igazából 13 évesen először klasszikus zenével találkoztam, ott nagyon fantasztikus klasszikus gitártanáraim voltak, akik egyáltalán nem tartottak vissza attól, hogy engem az elektromos gitározás és azon belül meg a jazz nagyon érdekel, és igazából volt egy olyan pont ilyen kamasz koromban, amikor apámmal nekem nagyon nagy összezördüléseink voltak abból, hogy nekem a gitározás egyre jobban ment, és közben a gimnázium meg egyre kevésbé, és akkor én nagyon szerencsés voltam, hogy én ilyen jó pedagógusokkal találkoztam. A 12. kerületi állami zeneiskolába Gyelmi Szilvia tanárnő segítette az én szakmai fejlődésemet, és felhívta az én apám figyelmét arra, hogy már pedig tőlem elvenni a hangszert azért, hogy én jobban tanuljak, az lenne a legnagyobb butaság, és ez nekem lehet egy fő csapásvonal az életemben. Akkor tulajdonképpen a szüleim is azt mondták, hogy rendben van, akkor legyen, viszont akkor ezt vegyem komolyan. És onnantól kezdve meg egy tudatos, sok-sok éves készülés volt az, hogy aminek a végén én a Zeneművészeti Egyetemre eljutottam, és akkor azóta is tart a harc tulajdonképpen.
Meg, tart a harc.
Meg hát nyilván amennyit csak tudok, én igyekszem gyakorolni, meg nyilván ember kérdése is, tehát hogy manuálisan is, hogy egy hangszerhez valaki hogyan áll, vagy hogy mennyire teremtetett rá, vagy hogy mennyire korán kezdte el. Én a mai napig nagyon, hogyha tehetem, akkor sok órát gyakorlok. Ez az én szakmám része. Én azt nem engedhetem meg magamnak, hogy én nem fogtam hangszert 5 napja a kezembe, és úgy koncertezek, mert ahhoz a fajta zenéhez, ahhoz a fajta előadásmódhoz elengedhetetlen az, hogy én ebben az értelemben is kondícióban legyek.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Egy zenekarban hogyan lehet fenntartani töretlen gyakorlást?
Hát a gyakorlás az elsősorban egyéni munka. Én nagyon régóta tanítok is most már, majdnem 20 éve tanítok, 15 éve pedig professzionális körülmények között. Voltam még az egyetem negyedik évében ösztöndíjat nyertem a Norvég Zeneakadémiába, Oszlóba, ott is tanítottam kinzenéskolába egy fél évet. Gyakorlatilag a tanítás az folyamatosan része volt az életemnek. Mindig is nagyon szerettem, nekem egy nagyon fontos inspirációs erőforrás is volt az, hogy én valamit átadok, és valójában nagyon sokat kapok a növendékeimtől. Például most is van szerencsém a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz tanszékén rengeteg nagyon tehetséges fiatallal együtt dolgozni. Mi rendszeresen beszélünk arról, hogy a próba az nem arról szól, hogy mi ott kezdjünk el barátkozni a hangszerünkkel, hanem a próba az egy közös munka, de ott már mindenkinek tudnia kell, hogy mi történik a saját hangszerén, és igazából én azt gondolom, hogy a munkának a 90%-a az egyénileg történik, és a 10% inkább az, ami, vagy mondjuk 20% az, ami a közös munka. De azt hiszem, hogy ez is egy picit jazz attitűd, mert a zenében szeretnénk megőrizni a spontán pillanatokat, és nyilván mondjuk egy pop-rock műfajon belül meg nem a spontán pillanatokat vadászza feltétlenül az ember, hanem az, hogy ez pontosan úgy legyen együtt, hogy a hallgató azt az élményt, azt a tempót, azt a húzást kapja vissza, amit mondjuk egy lemezen is, tehát hogy ez lehet, hogy ez egy kicsit műfajfüggő is, de a pandémia idején egyénileg dolgozni lehet, nyilván baromi unalmas, tehát hogy mindannyian szociális lények vagyunk, és nyilván a legfontosabb az, ahogyan ezek az energiák összekerülnek akár a zenésztársak által, akár a hallgató által, és nyilván most ebből nagyon, nagyon kevés van, de azért igyekszünk pozitívak lenni, reméljük, hogy hamarosan visszatérhet a normális kerékvágásba az élet, és újra lehet koncertezni.
Bágyi Balázzsal, a Magyar Jazz Szövetség elnökével beszélgettünk arról, hogy ha a jazzzenészben ott van ez az attitűd, és ott van az az alaptudás, azok a panelek, akkor igenis képessé válik arra, ami a jazz műfajnak egy nagyon különleges része, ez pedig a jammelés.
Szerintem ez nem a jazz zenészeké, tehát hogy szerintem Kurt Cobain nagyon is képes volt a jammelésre, tehát hogy nagyon sok olyan szóló vagy téma van szerintem Jimmy Page kezéből, ami jammelésekből jött létre, tehát szerintem nem hiszem, hogy ez egy műfaj specifikus dolog lenne. A könnyű zenén belül a jazz zenészek, hogyha nem zárkózottak zeneileg, akkor nagyon széles palettán tudnak működni. Tehát, hogyha azt mondod, hogy progresszív metal zene, és abban van mondjuk billentyűs hangszer, sehol nem létezik progresszív metal billentyű oktatás. Tehát ez egy nem létező dolog. Nagyon sok fiatal kerül abba a helyzetbe, hogy bizony ahhoz, hogy eljusson oda, hogy progresszív metalba tudjon működni a saját hangszerén, ahhoz meg kell értenie, hogy hogyan működik a zene, hogyan működnek az akkordok, hogyan működnek a skálák, és tág értelemben véve a jazz az, ami a legnagyobb rálátást ad ő erre. Akár azért, hogy te blues zenét játsz, vagy funkit, vagy éppen progresszív metát. Egyszerűen csak az a fontos, hogy felkészült legyen az ember, hogy minél több megoldást tudjon ugyanarra a problémára, és a zene és a művészet szempontjából a probléma szó nem egy jó kifejezés, viszont ezzel azt szeretném mondani, hogy ha én többféleképpen ki tudok ugyanoda lyukadni, hogyha van megfelelő szókincsem ahhoz, hogy többféleképpen ki tudjam magamat fejezni, akkor annál gazdagabban tudom magamat kifejezni a zene nyelvén, és erről szól a gyakorlás, erről szól a folyamatos tanítás, hogy ez a fajta gazdagság meglegyen az ember zenéjében számomra.
Van olyan élményed a tanítással kapcsolatban, amikor igen sokat kaptál te is a tanítási folyamatban?
Rengeteg. Pont ezen a héten két olyan új előadó találtam, illetve új zenét találtam, amit nekem az én tanítványaim mutattak, hogy fú, és ezt hallottad, mert hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Nekem zenepedagógusként az baromi fontos, hogy mi nem katonákat akarunk nevelni, nem azt akarjuk, hogy a zenészek azt csinálják, amit 60 éve csináltak. Nyilván nagyon sok mindenen keresztül kell menni, nagyon sok mindent meg kell érteni annak érdekében, hogy lássuk, hogy egy adott zene hogyan születhetett ma meg, hogy miből jön létre. Tehát ilyen szempontból nem lehet lépcsőfokokat átugrani, de az egész tanulásnak az a lényege, hogy a végén a legjobb Gyémánt Bálint lehessek, és a leggazdagabban ki tudjam fejezni az én Gyémánt Bálintságomat, hogyha lehet ilyen butaságot mondani. És megmondom őszintén, hogy ezt sem én találtam ki, hanem volt nekünk, magyar jazzzenészeknek, és főleg elsősorban a jazz gitáros generációknak volt egy Babos Gyula nevű fantasztikus gitáros zeneszerző, producer, és hogy ezt az attitűdöt szerintem nagyon sokan tőle örököltük, vagy tőle kaptuk. És igen, hogy a 23 perccel ezelőtti kérdésedre válaszoljak, rengeteget tanulok a tanítványaimtól. Akár csak úgy, hogy nem ugyanúgy kell mindenkinek mindent elmagyarázni, és azáltal, hogy nekem vannak újabb és újabb útvonalaim ahhoz, hogy valamit mondjuk megértessek a fiatal kollégákkal, azzal én is gazdagodok, és azzal én is egyel közelebb kerülök az ügyhöz.
És hát részt vettél a hangfoglaló programban is, mint mentor.
Így van.
Ott milyen együttműködések születtek, miket tudtál átadni, és miket kaptál?
A mentor az ember, aki a maga szemszögéből nyilván tud segíteni az előadónak. Mert nyilván az a mentor, aki mondjuk kifejezetten Facebook kommunikációval foglalkozik, az az ő szakmája, hogy képvisel előadókat és Facebook kommunikációt, vagy közösségi média kommunikációt csinál, az nyilván tök más dologban tud egy adott előadónak segíteni, mint mondjuk én, aki inkább zenész vagyok és előadó, és szintén játszottam 30 lemezen az elmúlt 10 évben, és hogy nagyon sok lemeznek bizonyos tekintetben apja vagy gazdája vagyok, és hogy van arra rálátásom, hogy hogyan balanszírozzunk idővel, pénzzel, munkával. Hát azt hiszem, ha jól számolok, akkor 5 éve vagyok mentor. 5 produkció ment végig, félig meddig az én kezem munkája által is. Az első mentoráltam, idézőjelbe véve, de ez olyan nagy szónak hangzik, inkább fiatal előadó, akivel dolgoztam együtt a program kapcsán, az Takács Noémi volt. Uh-huh. Noémó művész néven működő, fantasztikus dalszerző és énekes, aki különben most is a nagyon nagy öröm látnom, hogy a jelenleg futó dal című műsorban milyen nagy sikereket ér el, és hogy micsoda pozitív visszajelzéseket kap a munkájára, úgyhogy nagyon nagy öröm ezt látni, és akkor például ők még, a Noémó zenekar, akkor még viszonylag kezdők voltak, épp kikerültek a Kőbányai Zenei Stúdióból, nyilván volt már tapasztalatuk, de hogy csomó mindenben ő tényleg elkért a segítségem, és akkor az úgy nézett ki, hogy jártam a próbákra, akkoriban még sokkal inkább úgy volt az, hogy ez a kezdő zenekaroknak a segítségére van ez az egész pályázat. Azóta egyszerűen ez már egy kicsit feljebb szivárgott, mert nagyon-nagyon magas a színvonal, tehát, hogy fantasztikus előadók vannak Magyarországon, fantasztikus fiatalok, képzett fiatalok vannak mindenhol, szinte minden műfajban, és tényleg akár a metal zenét nézzük, akár mondjuk van elvétve egy-két jazz előadó, de akár az underground műfaj, nagyon fantasztikus fiatal zenészek vannak, és hogy most már azt gondolom, hogy ez már majdnem, hogy elérte a profikat is.
Mentor. A tovább.
Vendégem továbbra is Gyémánt Bálint, az ország egyik legismertebb jazzzenésze, akivel most éppen a hangfoglalóban töltött mentorságáról beszélgetünk.
Az általam most mentorált a Moped Löwen nevű formáció, Moped Löwen W-vel úgy kell beírni a Facebookra vagy az Instagramra, hogyha valaki érdeklődik, épp most jelent meg a napokban egy fantasztikus új klipjük, és hogy gyakorlatilag itt már totálisan professzionális zenészekről van szó. És ez például egy nemzetközi banda, Varga Dániel, szaxofonos zeneszerző, és ebben a formációban énekes is vezeti ezt a formációt, és hogy ő például Grazban, Ausztriában tanult éveken keresztül, van a formációnak olyan része, aki onnan valósi, van, aki Magyarországról, el tudjuk képzelni, hogy most mennyire egyszerű összerakni egy ilyen produkciót, ezeket az embereket utaztatni, etetni, itatni, felkészülni, úgy, hogy közben koronavírus van, és mi egymás. Tehát, hogy ez egy abszolút példátlanul nehéz projekt volt, de hogy most már nagyjából a finish beérkezik. Az igazság, hogy sokkal kevésbé volt már rám itt szükség, mint mondjuk 4 vagy 5 évvel ezelőtt, vagy emlékszem, hogy 4 évvel ezelőtt a Hello Hurricane nevű formáció, totál fiatal, zseniális zenészeknek a bandája, egészen egyedülálló, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezek olyan szintű, meg kvalitású produkciók, amik nyilvánvaló, hogy szükség van nem csak a magyar, de a nemzetközi zenei világnak is, és olyan világot élünk, meg annyira nehezebb most zenésznek lenni, mint 20 évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag enélkül a támogatás nélkül nem is tudtak volna létrejönni ezek a produkciók. Ezek a pénzek nagyon-nagyon jó helyre mennek, és hogy remélem, hogy frissítik a magyar zenei életet, hogy frissítik a magyar zenehallgatási szokásokat, és talán még egy picit azt is megmutatják a fiataloknak, hogy mennyire menő dolog zenével foglalkozni, mennyire menő dolog hangszeren játszani, akár klasszikus zenét, akár rockzenét, akár jazzzenét, akár népzenét, hogy ez mennyire fontos része az ember mindennapi életének. És azt hiszem, hogy ez az időszak arra is nagyon-nagyon jó példa, hogy mennyire nagy szükségünk van a kultúrára. és hogy mennyire hiányzik azt, hogy találkozhassunk emberekkel, és hogy megnézhessünk egy filmet, és beszélhessünk róla, hogy elolvassunk egy könyvet, és beszélhessünk róla, hogy elmehessünk egy koncertre, egy színházba, és beszélhessünk róla, és megosszuk az élményeinket. És nyilván most jól mutatja az egész szakmának, hogy mennyire érzékeny az életük. Viszont én abban bízom, hogy ez minél inkább a fiatalok felé is el tud jutni, és ezt jazzzenészként is ugyanúgy mondom. Tehát a jazzzenének van egyfajta negatív felhangja Magyarországon, amit én baromira sajnálok, mert fontos, hogy az új koncerttermekbe és a régi koncerttermekbe is új embereket is be tudjunk vinni, ne csak azokat, akik ott voltak 20 éve is, mínusz akik meghaltak közben, már elnézést, hogy így mondom, de hogy nyilván ez minden komoly klubnak, minden komoly művelődésjáznak vagy koncertteremnek ez fontos, hogy kik azok, akiket be fogunk hozni, majd kik azok, akik éhesek lesznek a kultúrára, és remélem, hogy jó irányba haladunk.
Az ütős alternatíva, vendégem továbbra is Gyémánt Bálint, a hazai jazz szféra egyik legismertebb gitárosa. Beszélgettünk itt már arról, hogy zenélni, és főleg jazzt játszani igazán menő dolog, és hát sajnos itthon talán, minthogyha nem lenne eléggé megbecsülve ez a műfaj, a jazznek akkor oktatási célzata is van?
Talán minden kulturális dolognak van egyfajta oktatási célja is, de én nem hiszem, hogy a zenének kell nevelni az embereket. Azt viszont gondolom, hogy az embereket kell nevelni ahhoz, hogy legyen egyfajta nyitottságuk, nem kifejezetten a jazzre, hanem egyáltalán a kultúrára, hogy akarjanak egy olyan ételt is megkóstolni, ami nem biztos, hogy már az elmúlt 20 évben bevált nekik, hanem lehet, hogyha valami édes is, meg sós is egyszerre, az lehet, hogy még izgalmasabb, vagy lehet, hogy olyan élményt ad az embernek, amit nem is gondolt volna, hogy valaha élvezhet, vagy valaha érdekelheti. A művészetnek egyetlen igazi feladata van szerintem, hogy gondolatokat ébresszen. És az is egy teljesen legitim gondolat, hogy nekem ez nem tetszik, szerintem ez túl zaklatott, szerintem ez túl sok, én valami másra vágyom, viszont fontos, hogy legyen egyfajta kialakult véleményünk, ami alapján nem előítélet, hanem vélemény, ami alapján azt gondoljuk, hogy ez nekünk tetszik, ez nekünk nem tetszik. És nem feltétlenül az alapján kell majd valamit a nem tetszik dobozba tegyünk, hogy erre nem tudok vezetni, vagy erre nem tudok dolgozni, mert lehet, hogy van olyan művészeti ág, ami teljes figyelmet igényel. Ha össze akarok hasonlítani egy sportautót egy fagylaltszállító autóval, ez nem lehetséges. Tehát lehet, hogy vannak olyan, vagy nem lehet, hanem egészen biztosan vannak olyan művészeti ágak, amik tőlem ebben a műfajban, vagy ebben a fajta életben jártas embernek is a teljes figyelmét kívánja. És én sem szoktam edzeni bizonyos zenékre, és ez nem egy rossz dolog. Nem kell félnünk attól, hogy valami nem tetszik.
És a zene előállításához is, ahogy itt már többször említetted, kell az a lendület, és kell az a folyamatos jelenlét, amiről már itt beszélgettünk a műsor elején. Téged mi az, ami hajt és pályán tart, és megóv a kiégéstől?
Engem nagyon, nagyon motivál és szórakoztat a közös munka. Harcsa Veronikával 2008 óta dolgozunk együtt, ami nagyon-nagyon sok idő, és a mai napig úgy érzem, hogy tudok tőle tanulni, a mai napig úgy érzem, hogy létre tudunk olyan dolgot hozni együtt, amit még nem csináltunk soha, és ez az, ami igazán motivál, és ez az, ami érdekel, és talán, hogyha bármikor úgy fogjuk bármelyikünk érezni, hogy ez nem megy, nincs meg az a lendület, nincs meg az az izgalom, nincs meg az az érdeklődés, akkor majd lehet, hogy más irányba fogunk majd menni, vagy kacsintani, és az egyáltalán nem baj, az nem egy barátságnak a végét jelenteni, hogyha más dolgok érdekelnének minket. Én mindig nagyon tudok töltekezni és táplálkozni ilyen értelemben a partnereimből, a zenésztársaimból, és hogy ezért is van az, hogy időről időre az ember olyan értelemben is új irányokat keres, hogy valaki mással szeretne játszani. Én mindig is imádtam a Gyémánt Bálint trió alapító tagjait, akiket már említettem, viszont most egy-két éve egy új ritmus szekcióval, új dobossal és basszusgitárossal játszom, őket úgy hívják, hogy Szabó Dániel Ferenc és Bartók Vince, és nagyon nagy öröm nekem azt a nyitottságot megélni, ahogyan az én zenémhez állnak, és ahogyan együtt létrehozunk egyfajta hangzást, az szerintem az különleges, és én ezeket a pillanatokat igyekszem keresni, ez az, ami motivál.
Akkor egy zenekar életében is hozhat frissítést az, hogy a keresi a koprodukciót?
Persze, persze, mindenképpen, és erre jó lehet egy picit a közös zenei gondolkodásnak a újraértelmezése, vagy egy vendég, vagy csak egy jó beszélgetés néha teljesen meg tud változtatni egyfajta attitűdöt, egyfajta hangzást, és ez a fajta frissesség az, ami szerintem az egyik alap pillére ennek a zenének, hogy érezze az ember, hogy ez most ebben a pillanatban itt történik, és itt ropog a kezünk alatt, és ez az, amit én hallgatóként is keresek igazából egy zenében.
Jó, hogy említetted, mert meg szoktam kérdezni azért a mentoroktól, hogy szerintük mi teszi a jó dalt?
Teljesen őszinte leszek, nem tudom, fogalmam sincs, és nem is vagyok biztos, hogy annyira érdekel. Én azt gondolom, hogy azok, akik a mi zenénket, vagy az én zenémet hallgatják, azok azért ülnek oda nyitott füllel, hogy meghallgassák az általam elmondott történetet, és utána lehet, hogy azt mondják, hogy ez nem tetszett, vagy ez egyszerűen hallgathatatlan, viszont nem arról van szó, hogy én kiszolgáljak valakit, vagy megmondjam, hogy hogyan kell boldoggá tenni a hallgatókat. Vannak olyan általam is nagyra tartott profi emberek, akik meg tudják hallgatni, hogy most a top 5 legtöbbet hallgatott szám hogy néz ki, és most mi a trendi, mi a menő, mi az a hangzás, hogyha Magyarországon vagyunk, akkor most csak mondok valamit, legyen benne népi hegedű, mert hogyha van benne népi hegedű, akkor tulajdonképpen egyből magyarrá változik. Szerintem az én zeném az semmilyen másmilyen nem tud lenni, mint magyar, mert én egy magyar előadó vagyok, itt szocializálódtam. Nyilván egy másfajta kulturális közegből érkezem, éltem külföldön, tanultam külföldön, tehát hogy nagyon sok hatás ért engem, sok tekintetben szeretném magam európainak gondolni, de hogy nekem nem kell, hogy népi hegedű legyen a zenémben ahhoz, hogy magyar legyek, mert nyilvánvalóan semmilyen másmilyen nem tud lenni a zeném, csak magyar. Nem attól lesz egy zene magyar, mert magyar nyelven énekelnek benne a bácsik meg a nénik. A nyelv az csak egy kifejezésmód, az csak egy szín. És például mondjuk a jazzzenét nagyon sokszor támadják azzal, hogy miért nem magyar, miért nem magyarul szól, meg egyszerűen ennek szakmai okai vannak. Ez a fajta zene, ez a fajta ritmikai világ nem passzol annyira a magyar nyelvvel. A magyar nyelvben nagyon szeretjük a sorok elejére tenni a hangsúlyt. Mi úgy mondjuk, hogy professzor, úgy mondjuk, hogy ajólovas katonának, de jó vagyon dolga, ezzel meg az angol nyelvek pont ellentétes. És azok a zenék, amik abból a kultúrvilágból érkeznek, azok furcsán fognak hangzani magyarul, de azt egyáltalán nem gondolom, hogy angolul minden jól szól. Tehát hallottam ezt már tehetségkutató versenyeken, hogy azért énekeltek angolul, mert hát tudod, tehát angolul minden jó. Hát egy frász, tehát, hogy ami jó, az jó angolul, ami jó, az jó magyarul, de hogy az nem fogja a minőségét megváltoztatni valaminek, hogyha van benne egy olyan szegmens, amitől mindenki számára közérthetővé válik.
Ha már itt említetted a tehetségkutatót, felismered a csiszolatlan gyémántokat?
Hát, köszönöm a kérdést. Én nagyon ritkán, de azért belefutok abba, hogy szoktam én is zsűrizni, hogy felkérnek, hogy legyek ott, és hogy véleményezzem az ott történteket. Azt gondolom, hogy igen, tehát szerintem lehet látni valakin, hogyha igazán jó, de amitől igazán jó, az nem feltétlenül a virtuóz hangszeres játék, nem feltétlenül műfaji kötöttségen múlik, hanem hogy vannak előadók, akiknek van sztoriuk. Csak ez az egyetlen dolog, ami érdekes lehet. Attól már távol tartom magam, hogy én előre megmondjam bárkiről, hogy na belőle lesz valami, na belőle nem lesz valami, pont pedagógusként is. Én egyszerűen csak a legjobb tudásom szerint igyekszem a szakmai fejlődését segíteni valakinek, hogy ő mit tud vele kezdeni, az majd később derül ki, meg ráadásul az az igazság, hogy az, hogy manapság valaki virtuóz, vagy nem is a virtuóz a jó szó, hanem kifogástalan a maga hangszerén, az manapság már csak a minimum.
Pedagógusként van valami olyan alapkő, amit mindenkinek el szoktál mondani, amikor oktatsz?
Amilyen, ha ilyen alappillért kell mondani, az a munkának a minősége. Mindig magamra szoktam hivatkozni, hogy nézzetek rám, hogy mennyi súlyfeleslegem van, és ez egy dolog, hogyha három csoki helyet csak egyet eszek, az előrelépés, de a legjobb, hogyha nem eszek egyáltalán csokoládét, valószínűleg ez segít a legtöbbet a testzsírindexemen, és ugyanez a helyzet a hangszeres munkával is. Tehát nem mindegy, hogy én milyen odaadással, nem csak az órák száma a lényeg, hanem hogy én milyen minőséggel dolgozom a hangszeremen.
És hát említetted itt a tehetségek kapcsán, hogy meg kell találni a saját sztoridat. Te ezek szerint akkor megtaláltad a saját történetedet.
Igen, illetve mindig igyekszem beszélni a hangszerrel, és tudom, hogy ez kicsit megfoghatatlan, és ezt nem lehet egy vonalzóval megmérni, hogy az egyik előadó ennyire beszél, a másik meg amannyira. Úgy mondanám, hogy igyekszem mindig maximálisan őszinte lenni. Mindig az vezérli a zenémet és a zenei döntéseimet is, amit oda a leghelyesebbnek látok, vagy érzek, vagy vélek. Még akkor is, hogyha abban van diszonancia, még akkor is, hogyha abban van sötétség, mert egyszerűen az egész életünk ilyen, és nem csak világosság van benne, és nem csak pozitív együttállás, hanem tele van az életünk olyan dolgokkal is, amiben igenis van egyfajta fanyarság, és azt hiszem, hogy az életünk ezzel együtt szép, vagy ezzel együtt kell megtaláljuk saját magunkat benne.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm, hogy itt láttam.
Vendégem Gyémánt Bálint volt, jazzzenész, jazzpedagógus, jazzgitáros, az ország egyik legismertebb jazzgitárosa. Köszönöm szépen a figyelmet. A mikrofonnál Nagy Bálintot hallottátok, találkozzunk jövő héten ugyanekkor, ugyanebben az időpontban. Hallgassátok addig továbbra is a Beat Rádiót, Mentor, add tovább!
Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.